Atyám, ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje volt róla szó, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki akkor a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, az állami irányítás alatt álló vállalatoknál. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyedévben 728 milliárd forint valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, közölt az intézmény az MT-vel. A tranzakciók közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Unióban megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánkban a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitás, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánya zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsőde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, a fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek, az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es, mindössze 32 ezernek, és csak az elmúlt egy évben több mint 4 ezer új jött létre. Megjelent a jövő évi hosszú hétvégékről és munkaszüneti napokról szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlöny legújabb számában. Eszerint 4 napos hosszú hétvége lesz majd május 1-éhez és október 23-ához kapcsolódóan, valamint 5 napos hosszú hétvége karácsonykor. Emiatt viszont 3 szombat is munkanap lesz jövőre, május 17-e, október 18-a és december 13-a. Eloltották a lángokat és az utómunkálatokkal is végeztek a tűzoltók Budapesten, a Rákos rendezőállomáson, ahol még hétfő éjjel gyulladtak meg vasúti talpfák, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Egy 100 méter hosszú, 5 méter magasan felhalmozott talpfarakás egy része gyulladt meg, a tűz miatt áramtalanították az állomást és egy időre a vasúti forgalmat is leállították. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok napsütés várható, időszakosan jelentősen szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek a folytatásban. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, de néhol előfordulhat zápor. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését.
Mindenek előtt be kell vallanom, hogy izgulok. 15 évvel ezelőtt voltam utoljára lelkipásztori napon, de akkor egészen más volt részt venni, és most kiállni és előadni. Hajlamos vagyok az előadás alatt különböző végletekbe esni. Ha izgulok, akkor vagy elkezdek hadarni, és nagyon gyorsan mondom el a dolgokat, vagy nagyon halkan, alig hallhatóan, de ugyanakkor a fotósok is szoktak zavarni. Most megigazítom a szakállamat, hogy egy jó fotó sikerüljön rólam, és nyugodtan szerintem helyet lehet foglalni, jó? Úgyhogy hiányzik az nekem, milyen zavaromba, még önök is itt valami olyat mondok. Nem véletlenül kértem, hogy a fényeket is kapcsoljuk le. Az eukarisztiáról, itt elsősorban én a keleti atyáknak a tanítását, az első századok, az első hat századnak a tanítását szerettem volna egy picit összefoglalni, bemutatni. Én nem vagyok teológus, nem vagyok ilyen kutató alkat. A munkatársaim is segítettek ebben, a titkáratyának nagyon hálás vagyok, hogy több idézetet lefordított, hogy értelmesen tudjam elmondani. Én inkább csak rácsodálkozásaimat szeretném megosztani a mai napon. Ezekhez a rácsodálkozásokhoz én úgy éreztem, hogy még személyesebben tudjam átadni, én kértem, hogy kapcsoljuk le ezeket a fényeket. Hogy gyújtsunk egy szál gyertyát, hiszen egy nagy titokról akarunk elmélkedni. Az előadásomat három részre bontottam. Az első részében röviden Pál apostolról szeretnék, hogyan ő maga közösségében megélte. Második részében az előadásban szeretnék az első három századból egy-egy mozzanatot kiragadni, és a harmadik része az lesz az igazán hosszabb, ott már a nagy konstantini változás utáni időszakról szeretnék pár szót mondani, és hát ez a pár szó, ez úgy indult, hogy én magam is nagyon sokat merítettem ebből a készületből. Azt mondták, hogy 45 perces legyen az előadás, és a napokban én úgy lemértem, hogy körülbelül mennyi lesz. Hát ez ilyen 3 órára sikerült, és ebből megpróbálok most 3/4 órát visszaadni. Megbeszéltük a munkatársakkal, kedves paptestvérek jöttek, hogy majd ide ülnek előre, és majd integetnek, meg krákognak, ott vannak hátul, jó van. Köszönöm szépen. Az első ilyen rácsodálkozás az eukarisztia kapcsán, ami a Szentatyák tanításán keresztül eljutott hozzám, az a megdöbbentő felismerés számomra is, hogy minden az eukarisztiából fakad. Én eddig bele sem gondoltam ebben, papként sem, püspökként sem, hogy amikor az első keresztények összegyűltek, hogy megünnepeljék az eukarisztiát, akkor még nem volt szentírás. Pál apostol, meg az apostolok írogattak a tanítványoknak, nem volt a mai értelemben vett szent és isteni liturgia, nem voltak rítusok, nem voltak teológiai tanok. Ilyen értelemben, mint hogy napjainkban tiszteljük a szenteket, a szűzanyát, nem volt úgy jelen. És hogy minden ebből nőtte ki magát. Az első századokban az eukarisztikus ünnep nagyon egyszerű liturgikus formát öltött, de nagyon mély tartalommal bírt, amit csak a beavatottak, a meghívottak értettek. És a mondani valómat a liturgián végigvezetve, ahhoz kapcsolódóan szeretném elmondani, amely az ősi zsidó hagyományból, annak egy meghatározott mozzanatából, a hálaadásból fakad. Tehát, hogy az eukarisztia az hálaadás. Ezt a zsidó hagyományban a hálaadó imáknak a csoportját a birkátnak hívják. Hogy mi is ez valójában? A zsidóság azt mondja, idézem, várj evés előtt, mert magasztalnod kell azt, aki lehetővé tette mindazt a sok jót, ami látszólag olyan magától értedődő adottság, de csak látszólag. Nem kell-e hálálkodni értük. A zsidó hagyományt nagyon átszövi a hála, a mindenért való hálaadás. És ebből a hálaadásból, ebből a titkos vacsorából a keresztények számára egy sokkal nagyobb jelentőséget bíró hálaadás növi ki magát. A titkos vacsora az Ószövetség mintájára egy új pászka, Krisztus, mint az Isten báránya, aki kiszabadít a bűn rabságából. Tehát a keresztények számára volt egy visszatekintés az ősi hálaadó imádságra, és volt egy előre tekintés is, mert a keresztények első nemzedéke türelmetlenül várta Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. És az ószövetségi hagyomány, a hálaadás, amelyből előre tekintenek, az egy új szemléletet hoz magával, amelyet az Úr Jézus Krisztus a titkos vacsorán hagyott ránk, és ez a szemlélet nem más, mint hogy itt vagyok veled. Az ő számukra ezt jelentette az eukarisztia, itt vagyok veled. Egy közösséget alkottak, egyek voltak Krisztussal. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében olvashatjuk, mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérből részesülünk. A rómaiakhoz írt levelében már arra hívja fel a közösségnek a figyelmét, hogy készen állnak-e az önfeláldozásra. A 12. fejezetben erre buzdítja őket, adjátok testeteket élő szent, Istennek tetsző áldozatul. A zsidókhoz írt levélben a 13. fejezetben ezt olvasuk, Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen nincs itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Az eukarisztia tehát hálaadás és egyben áldozat bemutatás is. Maga az egyház áldozza fel önmagát Istennek, és ezt ők nagyon véresen, komolyan is gondolták. A vértanúság. Gondoljunk csak bele, hogy mit jelentett, ez volt a másik nagy rácsodálkozásom, hogy Pál apostol idejében mit jelentett az eukarisztia. Tehát az egész közösség együtt a kenyérrel és a borral felajánlotta önmagát Istennek. Áldozatul, ahogyan Krisztus is felajánlotta magát. Mondhatnám, az egész közösség Krisztussal az élen testévé és vérévé válik. Krisztus testévé és vérévé válik. Ebből nőtte ki magát az eukarisztikus liturgia és az egyház. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, hogy amikor mi a szent liturgiára, a szent misére készülünk, és szent áldozáshoz szeretnénk járulni, hogy mennyire él bennünk ennek a tudata, hogy azok a keresztények képesek voltak Krisztussal együtt meghalni. Olyan könnyen mondjuk napjainkban megyek áldozni. Értjük mi a szónak a jelentését, hogy mit jelentett ez az őskeresztények számára? Megyek áldozni? Megyek feláldozni önmagamat? Megyek meghalni Krisztussal együtt? Olyan szép a római katolikus hagyományban a cölibátus. A szerzetesség. Az önfeláldozás. A görögkatolikus hagyományban, amikor a pap családnak, a gyermekeivel, a feleségével együtt kell a munkahelyet, az iskolát, az óvodát elhagyni, és úgy új szolgálati helyre költözni. Ez is áldozat. Krisztusért vállaljuk ezt az áldozatot. Abban az időben ez is egy rácsodálkozás volt számomra, hogy ahhoz, hogy valakit pappá szenteljenek, hogy mi volt az egyik legfontosabb kritérium. Kedves atyák, szerintetek, hogyha Pál apostol idejében éltünk volna, mi lett volna az a kritérium, ami miatt mi méltókká lettünk volna a papságra? A vértanúság. Azt szentelték fel pappá, akiről megbizonyosodtak, hogy ő nem fogja Krisztust elárulni. Ő kész az életét érte feláldozni. Az eukarisztikus imádság, a liturgia, a kenyértörés számukra ezt jelentette, ebből merítettek erőt.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök az első századok tanítását mutatja be.
Elérkeztem az előadásomnak a második részéhez. Az első részében a vértanúság az nagyon megérintett engem. Én fiatal bohém koromban láttam egy felvételt az afganisztáni háborúról, ahogyan egy orosz katonának levágják a fejét. Levegőt nem tudtam venni. És ez nem egy hollywoodi felvétel volt, hanem ez egy igazi felvétel volt. Még egyszer nem néznék meg egy ilyen felvételt, de nagyon megdöbbent, és azóta is beleborzongok. Vajon én Krisztusért? Ha így a torkomhoz tennék a kést, mint a szíriai 21 vértanúnak, vajon én képes lennék Krisztusért feláldozni az életemet? Számomra ezt jelenti az eukarisztia? Na most ránk zárnák az ajtót, és bejönnének ide a terroristák. És csak azok mehetnének ki ebből a templomból, akik megtagadják Krisztust. Vajon hányan maradnánk bent? Szeretnék áttérni az előadásom második részére. Ez egy egészen más szemlélet lesz. Egy egészen más fényképet vetítek be. Azért, mert a római Szent Klement szeretném idézni az első század vége felől. Ugye emlékszünk, hogy a második részében az első három század tanításaiból szeretnék egy-egy rövid idézetet mondani. Ez azért fontos, mert ebben az időben már kezd kialakulni az egyházban egyfajta egyházi rend, kollektív, hierarchikus rendszer, valószínűleg a római Szent Klementnek a korintusiakhoz írt leveléből szeretnék idézni. Pál apostol is sokszor ír a korintusiakhoz. Ugye a Korintus egy eléggé problémás közösség, még visszatérünk az ő életük és viselkedésükre. És hogy ez miért fontos napjainkban? Mert ott a korintusiak idejében széthúzás volt a közösségben, a fiatalok valószínűleg nem tudtak úgy együttműködni az idősebbekkel, különböző nézeteltérések voltak, és napjainkban nincsenek ilyen széthúzásaink? Ezek a szavak napjainkban is, amelyet Szent Klement megfogalmaz, nem érvényesek ránk is? Gondoljunk csak bele, nem tudom, biztos, hogy a római katolikus egyházban nincs ilyen, de a görög katolikus egyházban ahány pap az annyiféleképpen szeretné a szent liturgiát bemutatni. Akkor még nem is beszéltem lelkiségi közösségekről, szerzetesekről, karizmatikusokról. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha nagyvárosokban látjuk, hogy a híveink úgy mennek a szent liturgiára, úgy mennek a templomba imádkozni, hogy amíg fűtött, meg ahol jól beszél a pap. Hát ezek nem ugyanazok a problémák és nehézségek? Találtam az interneten egy olyan fényképet is, amikor egy hölgy úgy vesz részt a szent liturgián, úgy keresztbetett lábakkal hátradőlve figyeli, hogy zajlik a szent liturgia. Ez a mai kornak is egy figyelem felhívása, és olyan ciki nekem püspökként itt kint állni, hogy azt mondani, hogy igenis kell az egyházban egy fegyelem, kell egy rend, és ezt már az első században megfogalmazta Klement. Mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk. Felajánlásaink és a szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára, meghatározott helyen és meghatározott személyek által, hogy minden méltó módon, neki tetszően történjen. Közülünk mindenki a maga rendjében jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek, megszentelődésben senki se lépje át a szent cselekmények számára előírt szabályait. Kell, hogy legyen egy mérce. Antiochiai Szent Ignác, Klementnek a barátja, egy másik mozzanatra hívja fel a figyelmünket, és ez a másik mozzanat későbbi dokumentumban is előjön. Amiért idézem ezt, az nagyon fontos, hogy a püspök, mint a közösség feje, Szent Ignác szerint elnököl az eukarisztikus vacsorán, de az eukarisztia még közösségi cselekmény, ez nagyon fontos, hogy egy közösséget alkotnak, még ott nem különült el a püspök, a pap, a közösség. Ott még a királyi papság az egész közösségre vonatkozik. Ugye, és a római katolikus egyházban ezt próbálta a II. Vatikáni zsinat visszahozni, hogy a papság és a hívek közötti nagy távolságot valahogy áthidalni. Csak érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy hogyan látom én ezt. Lehet, hogy tévesen meg rosszul látom, de a görögkatolikus egyházunkban, most Sárák Bíboros, bocsáss meg nekem, a görögkatolikus egyházunkban én úgy érzem, hogy a nős papság egy picit a templomon kívüli életében közelebb áll a közösséghez és a hívekhez, az emberekhez. A gyermekeink keresztül óvodába, iskolába olyan emberekkel találkozik, ahol én nem biztos, hogy találkozom, és nem tudom úgy megszólítani őket. A feleségeiken keresztül olyan személyek jutnak el, akikkel én nem biztos, hogy ki tud tudni olyan kapcsolatot. De ugyanakkor a Szent Liturgiában közöttünk egy nagy távolság van, papság és a hívek között. Tehát értettem, mit akartam mondani, különbséget? Hogy a római katolikus egyházban, a szertartásban nagyon szépen visszahozták annak az ősi formáját, hogy a közösség egy királyi papságot, egy egységet alkot, a pap együtt imádkozik a néppel, de minthogyha a hétköznapi életben egy picit eltávolodtak volna, nálunk a liturgiában van ez a nagy távolság, még képálvánnyal is, egy ikonosztázionnal is elválasztjuk a papot a néptől, de a hétköznapi életben, minthogyha mégis közelebb állnánk. De ez csak az én gondolataim, ez nem az atyáknak a tanítása, úgyhogy ezért elnézést kérek. A didaché az azért fontos, mert első között hallhatunk utalást a kenyértörésre, az eukarisztiára, annak a különleges formájára. Érdekessége az, hogy ebben az ókeresztény irantból hiányzik az alapításnak a szava. És a Szentléleknek a segítségül hívása. Így szól ez a dokumentum a 9. fejezetben. Az eukarisztiáról a következőket így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk néked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád Jézus által. Dicsőség néked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk néked, atyánk, az életért és a tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a te szolgád Jézus által. Tehát itt még visszautalok a zsidó hálaadásra, még itt nagyon erős bennem. De megjelenik egy újabb mozzanat az eukarisztia liturgikus fejlődésében, és pedig a békecsók. Már ő is a megbékélésre, a didakéban is a szerző a megbékélésre hív. Az Úr napján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát. Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Mindaz, akinek vitás ügye van fele barátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült. Hogy nehogy közönségessé váljon áldozatotok. Itt fogalmazódik meg második, a harmadik században Szent Justinosnak a tanításából, aki már utal a keresztség utáni eukarisztiára, liturgiára, hogy a keresztség után már jelen van a békecsók, és ez a békecsók a keresztelési szertartásból a liturgiának a részévé válik, a megbékélésnek, a kiengesztelődésnek a részévé. Az adományokat, egy érdekes mozzanat, a diákónus osztja ki, és mindenki részesült az eukarisztiában. A közösségnek minden tagja. A második, harmadik században a közösség minden tagja. És aki fogoly, rabszolga vagy beteg volt és távol maradt, mert nem tudott részt venni az ünnepségen, ahhoz a diákónus vitte el a Szent Eukarisztiát. Mert akik nem részesültek az ünnepi lakomán Krisztus testéből és véréből rendszeresen, azokat kizárták. Akkor nem vagy kész arra, hogy feláldozd az életedet? harmadik században még egy nagyon kedves irat is jelen van, a közösségre akartam ezzel utalni a lakomára, hogy mindenki részesült. Tehát, hogy mindenki részesült az eukarisztiában, és a tradíció apostolika az egy újabb fontos mozzanatot, harmadik század. Amikor püspökké szentelték, mindnyájan üdvözüljék és adjanak neki békecsókot, mert méltó lett. A diákónusok nyújtsák neki a felajánlott adományt, ő pedig az összes presbiterekkel együtt, kezét az adományokra téve, e szavakkal adjon hálát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak, méltó és igazságos. Akkor így folytassa. Nem megdöbbentőek voltak számomra ezek a szavak. Első századok. És aztán egy másik mozzanat ebből a tanításból, a harmadik század nagyon szépen idézi, hogy milyen háladó imádsággal készül az eukarisztiára. Számunkra, a görögkatolikusok számára engedtessék meg, bocsánat, hogy picit hosszabb lesz a szöveg, van, aki már az óráját nézi, még a felén is sem tartunk, megnyugtatok mindenkit. Számunkra, a görögkatolikusok számára fontos ez, mert a háladó imádság az egy picit, mintha kiszorulna a szertartásunkból. Pontosabban azt a pap ott a szentélybe maga mondja, a nép már régen elénekelte a neki szükséges énekét, és vár arra, hogy a pap befejezze. És én magam is fiatal koromban ezeket az imádságokat rövidítettem. Nem értettem a jelentőségét. Nem magyarázta meg senki nekem, sajnos. Vagy nem figyeltem jól az előadásokon. Rossz diák voltam. Ez a megdöbbentő számomra, hogy ezek a szavak, a háladás szavai milyen fontosak az eukarisztiának a része. Annyi sok minden veszi körül a kenyértörést. De hogy a háladásnak a szavai, a felajánlás és az utána történő köszönet nagyon szépek. Mikor önként átadta magát a szenvedésre, hogy a halált elpusztítsa, és az ördög láncait széttépje, eltiporja a poklot, megvilágosítsa az igazakat, stb. Vette a kenyeret, hálát adott neked, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek, megtöretik. Ugyanígy a kelyhet is mondván, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik. Mikor ezt teszitek, tegyétek az én emlékezetemre. Megemlékezvén tehát, haláról és feltámadásról felajánljuk neked a kenyeret és a kelyhet, és hálát adunk, hogy méltónak találj minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk néked. Kérünk, küld le szent lelkedet a szent egyház felajánlott adományaira. Adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne, és nagyon szépen folytatja tovább. Mert nagyon hosszú Szent Bazilnak a liturgiája, és nagyon hosszúak a papnak a hálaadó imái. De én most hadd tegyek nyilvános gyónást. Én most erre az előadásra készülve erősödtem meg abban, hogy miért fontos ezeket az imádságokat elmondani. Hát ez a központi mozzanata a szent liturgiáknak, ami a kenyért törést szinte magába öleli. Tehát ennek most már nem fognak örülni a papjaim, mert akik velem fognak majd együtt szertartást végezni, azoknak majd várni kell, hogy én hosszasan elmondjam ezeket a csendes imákat, amelyeket a pap mond el.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel az első keresztényekről és az eukarisztiáról elmélkedik.
Készültem én is, válogattam a képeket, de erre, amit most mondani akarok, nem találtam. Olyan jó lett volna azt mondani, hogy azért nem vetitek ki most semmit, hogy mindenki elképzelje magának. Hát gondolják így. Azért nem vetítek ki semmit, hogy mindenki beleélje magát. Semmi rendkívüli, Origenészt akarom idézni. Nem csak eretnekségeket fogalmazott ő meg, nem kell megjegyni, nem fogok tőle tanítást idézni, inkább egyfajta szemléletformát. Szerinte Krisztus jelen van az írásokban, az egyházban, az eukarisztiában, és a külső mögött, mint belső lelki tartalom jelenik meg. Azaz, elkezdenek a külső dolgoknak is jelentőséget tulajdonítani. Nem csak a kenyérnek és a bornak, hanem a külső dolgoknak is. Ez később lesz még igazán fontos. Azaz, mindennek megvan a maga szimbolikus jelentése. Oltár az emberi lélek, tömjén a szív tiszta imája, püspök, aki a Krisztust jelképezi, pap, Ábrahám, Izsák, Jákob, az apostolok jelképe, diákonus, a hét angyali kar, a térdhajtás, alázat, engedelmesség, békecsók, végtelen, feltétel nélküli szeretet egymás iránt. És innen lépünk tovább a harmadik részben. Miről fogunk beszélni a harmadik részben? A nagy konstantini fordulat, 313. Az egyház, így fogalmaztam magamnak, eddig, mint mag a föld felszíne alatt, rejtekben erősödött, de most a felszínre tört, a hajtás gyors búrjázásnak indult, a liturgiában, a teológiában, a művészetben, mindezt az uralkodók is támogatták és segítették, és azoktól a közösségektől is, amelyek szabadabban vagy más nem üldözött területeken megerősödtek, átvettek hagyományokat, szokásokat, de ugyanakkor megjelennek a vadhajtások is, megjelennek az eretnekségek is. És ez is nagyon fontos az eukarisztia kapcsán, mert addig olyan természetesnek tűnt a keresztények számára a Szent Háromságos formula, Atya, Fiú, Szentlélek, olvassuk az első századoknak az írásaiban. De itt már megkérdőjelezték az emberek, hogy Krisztus nem is Isten, hogy ki a Szentlélek. Máriát hol helyezzük el? Hogy Krisztus ténylegesen is jelen van a kenyérben és a borban? Mikortól? Elkezdődnek a kérdéseknek a megfogalmazás, és ugye eretnekségek születnek, nem akarom ezt taglalni, hogy a Szentlélekről Isten vagy nem Isten. Ezek nagyon fontos kérdések, és ez elindít az egyházban különböző gondolkodást is. Ide vezethető vissza a keletre és a nyugatra két irányba mutató gondolkodás is. És ez megjelenik az eukarisztiában olyan formában, hogy a nagy konstantini fordulat után ezekben a századokban fogalmazódnak meg ilyen kérdések, hogy például az eukarisztikus imádságot azt a nyugati egyházban eukarisztikus kánonnak nevezik el, a keletiben meg anaforának. Hogy a keleti egyházban, miután Krisztus szent testévé és vérévé válik az a kenyér, az nem pusztán a papnak a szavai által, hanem még a Szent Lélek lehívása által az megfogalmazódik az epiklézis. A nyugati egyházban megmarad, hogy az alapító szava kimondása után Krisztus jelen van. És ez a különbség napjainkig, ez a két szemlélet, ez él az egyházunkban. A római katolikus szentmisén, amikor én koncelebrálok, akkor borulok le az oltár előtt szívemben, Krisztus elé, amikor elhangoznak az alapítás szavai. A mi bizánci liturgiánk szerint nagybőjtben ténylegesen is, még a püspök is leborul az oltár előtt, ha jó lenne minden egyes szent liturgiában, miután a Szent Lelket segítségül hívtuk, és ezt az imádságot, az epiklézis imáját elmondtuk, akkor borulunk le, mert onnantól fogadjuk Krisztust a kenyér és a bornak a színe alatt. Ezek nagyon fontos mozzanatok, amelyek megjelennek a hagyományainkban, a szertartásunkban, és azért próbálom összehasonlítani, hogy érthetőbb legyen. És ezek a kérdések, ezek a különbözőségek, ezek mind az eukarisztiát segítették, annak a fejlődését, annak az értelmezését, ezeknek a dolgoknak a megfogalmazását. Még mielőtt tovább lépnék, hogy az eukarisztia mennyire segíti a róla kialakított képnek a megfogalmazását, nem tudom, hogy a jelenlévők közül ismeri ezt a szót, hogy eukarisztiológia. Én is most találtam rá. Ennyi év után. Nem is tudtam, hogy létezik. A keleti teológiában ez egy nagyon érdekes mozzanat, amire vissza fogok még térni, de röviden hadd idézzek jeruzsálemi Szent Cirilltől. Az ő 4.-5. misztagógikus katekézisében. Milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztusban egy test és egy vér lettetek. Ő kiáltott így az imént. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret és hálát adott, megtörte és tanítványainak adta mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, és vette a kelyhet és hálát adott mondván, vegyétek, igyatok ebből minnyájan, ez az én vérem. Ő maga jelentette ki és mondta a kenyérről, ez az én testem. Ki merészeli kétségbe vonni? Ő maga biztosított felőle, és így szólt, ez az én vérem. Ki fog még tétovázni és azt állítani, hogy nem az ő vére? A Galileai Kánában a víz egyetlen intésre borrá változott, és akkor hihetetlen, hogy a bort véré változtassa. És hihetetlen, hogy a bort véré változtassa. Ha a testi mennyegzőre meghívta ezt a csodát, és ő megcselekedte, akkor nem kell annál inkább megvallani, hogy a vőlegény az ő fiainak ajándékozza saját testének és vérének élvezetét. Egy nagyon szép mondat. Mert a kenyér alakjában te testét kapod, a vér színében vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztust, az ő testét és vérét, Krisztus testvére légy. Nagyon szépen megfogalmazza Cirill. Miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy. És még mindig ennél a képnél vagyok. Mert ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, hogy hogyan is van jelen Krisztus az eukarisztiában. És erre a keleti hagyományban nem véletlenül a Krisztus születésének az ikonját ábrázolom, mert a krisztológia meg az eukarisztológia a keleti tanításban ugyanaz. Később erről nagyon szépen beszél még Damaszkuszi Szent János, ha időnk lesz, akkor még tőle is olvasok. Mert a megtestesülés titka a Szentlélek által történt, ahogy a magára öltötte az emberi természetet, sérülés nélkül megtartotta az isteni mivoltát megőrizve. A kenyér is megmaradt sértetlenül kenyérnek, de mégis betölti Krisztus istensége. Azaz, hogy hogy van jelen a kenyérben és a borban? Hát úgy, ahogyan testet öltött. Titok, nem tudjuk. Hogy nem változik meg a kenyérnek és a bornak a szerkezete, kivéve, mint ahogyan azt Püspök atya is mondta az előadásában, amikor egy isteni csoda megnyilvánul, és egy eukarisztikus csodáról megbizonyosodunk. De egy ilyen halandó embernek a szent miséjében, mint az enyém, ott megmarad a kenyér kenyérnek, a bor bornak. Mint ahogyan megmaradt sérületlenül az emberi természete Jézusnak azzal, hogy ő mint az ő istensége abban jelen lett, de amiért megemlítettem ezt, hogy ez is egy nagyon fontos mozzanata a keleti és a nyugati értelmezésnek. Mi is hisszük és valljuk, hogy Krisztus titokzatos teste és vére az eukarisztia, de nem úgy, hogy az átváltozik, mint Kánaánban a vízborrá, hanem Krisztus titokzatos módon, ahogyan a Szentlélek által megszületett és testet öltött, ugyanúgy ölti magára a kenyérnek és a bornak is a testét, ahogyan feltámadásakor a testet ismét magára öltötte, titokzatos módon a Szentlélek által, ugyanúgy van jelen abban a kenyérben és abban a borban, titokzatos módon. Értjük ezt a nagy különbséget? De mégis ugyanaz, a szemlélet más. Jeruzsálemi Szent Cirill nagyon szépen fogalmaz arról, hogy hogyan kell közelednünk a szent titkokhoz. Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Ne a testi ínyetekkel ítéljetek, hanem a megingathatatlan hittel, mert amikor ízlelitek, nem kenyeret és bort ízleltek, hanem Krisztus testének és vérének képmását. És egy nagyon szép tanítás, amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja. Így fogadja az eljövendő királyt, és tenyered hajlatába fogadd, vedd Krisztus testét, rámondva, hogy amen. Cirill megfogalmaz egy újabb gondolatot, ami megjelenik az eukarisztiában, és a negyedik századra lesz ez igazán nagyon fontos, ez pedig a félelmetes titok. Hogy az eukarisztia, mint félelmetes titok jelenik meg, az írás tudók szerint, ha szó szerint lefordítanánk ezt a szót, akkor úgy kellene értelmeznünk, hogy mint amikor az embernek égnek áll a haja félelmében. Az eukarisztia. Hogy ilyen félelemmel közeledjünk. És nem véletlenül mondtam az előadásomnak az első részében, hogy abban az időben még a papság, a hívek, a közösség egy egységet alkotott, mert a negyedik századtól így lesz a rettenetes titok, a püspökök, a papok feladata, kiváltsága, nekik van hatalmuk a Szent Lelket segítségül hinni, és jelen lenni az áldozat bemutatásnál, a nép pedig félelemmel és hittel közeledhet, itt vált kettő a papság és a nép. Szigorú feltételekhez, bőjthöz, házastárs önmegtartóztatáshoz, magánimákhoz és egyebekhez kötötték az áldozást. Az ortodox hagyományban ez még napjainkban is nagyon erősen jelen van. Ez oda vezetett, hogy a nép nem mert áldozáshoz járulni. Milánói Szent Ambrus figyelmezteti is az olyannan megkeresztelteket, ne kövessétek a görögöket, akik évente csak egyszer áldoznak. Aranyszájú Szent János és Szent Bazil atyánk ezt a két végletet próbálja áthidalni, egyrészt megértetni a hívekkel, hogy milyen fontos a rendszeres áldozás, de ugyanakkor milyen fontos, hogy méltóan járuljunk a szent áldozáshoz. Szent Bazil atyánk így ír, minden nap részesülni az eukarisztiából, Krisztus szent testéből és véréből jó és hasznos. Miután világosan megmondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ki kételkedhet benne részesülni állandóan az életéből, nem más, mint bőségben élni.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök gondolatait hallották az első keresztényekről és az eukarisztia jelentőségéről. Az előadás az Országos Lelkipásztori Napokon hangzott el 2020-ban. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!